Fabio Aldimossien.
Voici le virage Thibaut Pinot.
Mathieu Van der Poel is a monument man again.
Blokka meg fogja nyerni az úszó hármas világbajnokságot.
A Tisson Kírják, Walter Adi rózsaszín trikós emberek.
Que vince la tappa! Vince la tappa!
Paul is real champion! Meg fogja nyerni! Ez a gondi!
Hát Vinny! Vinny! Vinny!
Sziasztok, az itt a Sonka Szeletelő, ismét ugyanabban a felállásban hárman vagyunk, én Kucogi Jakab vagyok, itt van Bankó Lázár Bence.
Sziasztok!
És Kapás Bendegúz is.
Sziasztok!
Nos, a mai podcastünk leginkább nyilván a két egyhetesről fog szólni, illetve az esedékes Milán Sanremo-ról, de majd megpróbálunk belenyalni kettő átigazolási hírbe is, miszerint ugye Jesper Philipsennél történt valami, inkább na, majdnem elmondtam, de nem mondtam már, és Lenny Martin ez mehet valahova, hogy egy kicsit a versenyekből is ki tudjunk szakadni. Hát kezdjünk mondjuk a Tirreno Adriaticoval, ha már az Eurosport inkább azt favorizálta, egy azt hiszem talán több kilométer jutott el a legtöbb hallgatónkhoz is. Ugye az első szakaszról már a múlt héten beszéltünk lényegében valamit, de hogy azért történt itt ugye a sisakkal kapcsolatban előrelépés, vagy hát fejlemény, az előrelépés az relatív, az UCI részéről előrelépés, a Quickstep részéről kevésbé. Mit gondoltak arra, hogy betiltották ugye a Quickstepnek ezt a bugyi-szerű, vagy hát zokni-szerű, vagy nem tudom mi a legjobb szó, de hát ilyen szövet a fejen típusú bukós isakját. Bendegúz, aki többiet látott és szagolt.
Hát alapvetően egyébként ez most...
Most nem jogász szempontból kérdezlek.
Nem jogász szempontból, hanem igazából ugye itt, ha bele akarunk menni a sisakokba egy kicsit, akkor az egy standard van nagyjából, ami működő standard a sisakok körül, és ez a MIPS rendszer ezekkel kapcsolatban. A MIPS, nem tudom, hogy mennyire tudjátok, hogy mit jelent.
És sem mennyire.
Az azt jelenti, körül. Megmutatom nektek, jó?
Oh.
Most ezt videós tartalom.
Szóval Bendegúz elővesz, igen, akkor
a MIPS,
kommentál.
A speci sisakomban van egy MIPS rendszer, ami azt jelenti, hogy a sisak úgy van rajta a fejeden, hogy ez egy sárga valami, egyébként a MIPS-nek a matricája is egy ilyen sárga valami, ott van. Ez így elcsúszik egy picit a fejeden, amikor a sisak működik, és te balesetet szenvedsz, és akkor a sisak egy picit tud csúszni a fejeden, jobbra vagy balra, ezzel mondjuk a halántékodat, vagy a homlokodat védve, vagy mondjuk az oldalbecsapódásnál, hogyha csúszol oldalra, akkor egy picit a sisak is tud vérni vele. Na, ez a standard semmit nem ér. Mármint amúgy persze ér, meg amúgy buli, hogy rárakják ezeket a sisakokra, meg így gyártanak sisakokat, de hogyha megnézzük mondjuk egy komoly sisak, vagy komolyabb sisakokat, mondjuk motoros sisakokat, akkor a motoros sisakoknak ugye két rendszere is van. Van egy amerikai, egy DOT nevezetű rendszer, meg van egy európai rendszer a sisakoknak, ami EEA56, nem tudom, nem jut eszembe a pontos standardnek a neve, de ezek védelmi, meg teszt standardek. És a kerékpáros sisakok esetében nincs semmilyen védelmi vagy teszt standard, holott ezek a biciklisek amúgy pont olyan gyorsan mennek, főleg időfutamokon, mintha mondjuk robogóval közlekedne valaki, ahol már amúgy véded a kis buksidat.
És az lenne az igazság... Tavaly halála, azt hiszem, ilyenkor azért feljön egyértelműen mindenkinek a fejében.
Az ultimate igazság az lenne, hogyha fognák, és lenne valami általános tesztprotokoll a sisakokkal kapcsolatban. És amúgy ez még mindig vajmi kevés, mert tényleg, hogyha a motoros kultúrára reflektálunk egy picit, akkor ott mindig azt mondják, hogy dress for the crash, azaz, hogy öltöz ahhoz, hogy elesel. Itt meg azért még mindig likrában szágódoznak a kollégák. Amúgy valóban látható, az így laikus szemmel azt tűnik fel, hogy így ezek a sisakok nem feltétlenül az első számú funkció, tehát nem mint védelem, mint első számú funkcióra vannak tervezve, és amúgy szerintem ez amúgy a UCI részéről megint ilyen hozzányúlunk, de nem is szabályzás, hogy most akkor elkezdték a Quickstepet elővenni valamivel kapcsolatban, vagy elkezdték a specit elővenni valamivel kapcsolatban, és akkor elkezdték az oknikat kritizálni, és még mindig ott tartunk, hogy oké, de nincs egy standard, aminek a sisakjaid meg kéne feleljenek, lehessen őket minőség ellenőrizni. Szóval a UCI, az UCI tekintetéből ez, hogy hozzányúlunk a speciéhez, ez még mindig ilyen tessék-lássék szabályozás, mert hogy az igazi problémát, az igazi mögöttes tartalmat megint csak nem kommentálják abban a tekintetben, hogy nincs egy általános rendszer, nincs egy minőségkontroll a sisakokkal kapcsolatban, hogy milyen védelmet kell nyújtsanak a kerékpárversenyzőnek. És az látszik laikus szemmel legalábbis, ez látszik, és még nem nyilatkozott hivatalosan egyik nagy sisakgyártó se az időfutam sisakokkal kapcsolatban az én olvasatomban, hogy ezek a sisakok az elsődleges szerepüket, mint védelem, és nem mint aerodinamika, nem vagy nem olyan módon látják el, mint a klasszikus sisakok a pelotonba. Ez a teljes véleményem a sisak témáról.
És így, mint, hogy mondjam, morális kérdés, hogy mennyire könnyen tud egy szervezet változtatni szabályokon, és amúgy ezt viszont lassan teszi meg, de hát egyik napról a másikra. Erről mi a véleményünk? Mert azért ez szerintem kérdéseket felvet.
Ja, hát ez amúgy 18 hónapja ezen a dolgon ülnek, tehát ülhetnek a Dán túrrajt óta ezen a dolgon, ahol ugye először láthattuk ezt megjelenni, de hogy meg az a fura nekem, hogy akkor ennyirevel most mondhattad volna, most miért pont az okni a legveszélyesebb része ennek az egésznek?
Azért, mert elkezdtek az emberek beszélni a TT bukókról. Így egész egyszerűen azért ez hozta kontextusba ezt a kérdést.
Igen, csak
ugye a Viszmának, bocsánat, a Viszmának a Giro által gyártott halálcsillaga.
Nem tudom, de hogy igen, minden eszükbe jutott erről az űrgolyhoktól kezdve innen, de hogy azért nem értem az egészet, mert akkor elővehetted volna a Seat Protection-nek még konkrétan a sisakját, amit az UNOX használt, akkor elővehetted volna a POC-nak is a sisakját, amit az IF használt, csak ez a furcsa nekem, és én nem vagyok ilyen ennyire jártas a technikával, nem tudom, és mondjuk ugye azt tudjuk, hogy Benegus sem azért mondja ezt, mert imádja a specit, de hogy ez nekem ténylegesen nagyon fura, hogy csak ezt az egyet veszed elő, és pont egy olyan részt, amúgy ott a sisaknak az a része, jó, a védelmet ezt most konkrétan le kéne mérni, és teszeket kéne nézni, hogy hogyan véd a többi, de hogy pont az egyik, ha most ilyen szempontból ránézik, a legkevésbé furán kinézőt, mert nyilván az okni rész az, ami a legtöbb embernek fölött, hogy nem maga a sisak, mert jó, nyilván ilyen flexi, és izé, és mit tudom én, de hogy ez bele van építve a sisakba, tehát hogy oké, nyilván ki lehet vágni, és meg lehet oldani, de hogy nem olyan egyszerű ez, meg ugye szabad, nem tudom, le kell adni, meg én újból kell csinálni, nyilván adtak április másodikáig talán időpontot arra, hogy ezt megváltoztassák és kimondják, de hogy nekem nagyon fura, hogy akkor tényleg egyet kipikkelsz, és azt mondod, hogy jó, akkor most ezt szüntessük meg.
Ugye a Rudinak a sisakját, a POC-nak a sisakját, és ugye a Visma által használt Giro sisakot említi a UCI a sajtóközleményében, és hogy ilyen big fanyával fogalmazzak, az azt hiszem a magyaros fordítása, hogy tudomásul vették, hogy ők ezeket használják, de hogy mivel nem ütköznek az UCI szabályzataiba, emiatt nem tudnak lépéseket tenni ezek ellen a sisak ellen, de ugyanakkor figyelik az eseményeket, és problematizálják azt, hogy akkor inkább most már a teljesítmény van előtérben, mint sem a biztonság. Nem lennék jó rendőrségi szóvivő, majdnem jól elkezdtem, de a végén egész
egyébként ilyen fajasztam. Ez maga igen, csak az idegesít ebben a UCI, tehát hogy van egy általános kritikus szemlélet a UCI-ja kapcsolatban a részünkről, de egy ilyen, tehát ennek ha én nekem feladnám egy ötödikesnek, hogy fordítsd le a mondani valóját, és egy ötödikes visszahozna egy dolgozatot, amiben azt írja le, hogy a UCI azt mondja el, hogy a rider safety az utolsó utáni helyen van, akkor egy ötöst adnék rá. Mert ez megint azt bizonyítja, hogy amúgy minket nem érdekel a kerékpárversenyzők biztonsága, és ugyanúgy, amúgy, Bence, amiket elmondtál most meg, amiket most elmondtunk most, szintén igaz, és a Julbot, ami az FDZ-nek a sisakmárkája, amiben Stefan Küng esést szenvedett.
Tavaly Európa bajnokságon.
Őket se vették elő, pedig ott abban az egy viszonylag high speed, egyszerű, magas sebességgel történő, egyszerű esés volt, összetört benne a sisak. Nem szabadott volna, hogy a csávó végig menjen. És azt is jelenteni amúgy, hogy gyakorlatilag esés után is tesztelni kéne a sisakokat, és akkor megnézni, hogy amúgy végig tudsz-e biztonságosan menni benne egy szakaszt. De igen, ez a világ legnehezebb sportja, itt gladiátorok ülnek a kerékpáron, itt befejezzük a szakaszt csupa véresen. Van benne egy romanticizmus is, de ezt a romanticizmust pont ideje lenne felülbírálni. És amúgy az meg igaz, hogy annyira felfejlődött a sebessége a kerékpárversenyeknek, hogy igen, ott kötünk ki, hogy amúgy lenne értelme őket beöltöztetni, csak az meg olyan performancia hátrányokat jelentene mindenki számára, hogy senki nem akarja bevállalni. Miért akarnak?
Erre szerintem majd valamikor egy off-színosabb részben érdemes lenne beszélni. Én azért, hogy itt az UCI mellett elmondanék, hogy itt egy kicsit érzem azt, hogy az UCI nem tud alapvetően a szabályokkal menni. Én megadom nekik, hogy alapvetően próbálna a biztonságra törekedni, csak hogy nem tudja lekövetni ezeket a változásokat, és amúgy még a Forma 1 sem tudja, hogy minden esetben például a technikai változásokat lekövetni, pedig gondoljuk, hogy a Forma 1 alapvetően egy jobban működő szervezet, mint a UCI, ezzel mondjuk nem mondtam nagyot, de igen. Menjünk tovább, ugye az első szakaszt időfutamról beszéltünk eddig, ugye Huyen Eusson megnyerte Gannát és Milánt megverve, Ayuso a tavalyi visszatérése óta, ott akkor szerzett egy 13. helyet, ugye ez a Romandin-dalo visszatérése volt, kiagyott hónapokat, azóta első, tizedik, első, hetedik, második, első helyeket hoz, és ezek különböző távak, szóval nem az van, hogy mondjuk csak prológon jó, vagy 45 kilométeren, hanem tényleg nagyon színes, és Ayuso ebben is ott tud lenni, és fejlődik folyamatosan. Második szakasz, itt Philipsen ugye megverte Merliért, kiemelendő az volt, hogy Merlier 300-al a vége előtt gyakorlatilag szembefordult egyedül a célegyenessel, ugyanis nem volt felvezető embere, nem bírta ki 300-as sprintet, mert Philipsen jobban bírt az elejével. Harmadik szakasz, Bauhaus Milán Wacklen, Phil Bauhaus nyert egy sprintet, egy nagy sprintet, nyilván azért évente egyet szokott nyerni általában, ez kellett is az, hogy ugye az utolsó kanyarban volt egy bukás, amiben például Philipsen is benne volt. Negyedik szakasz, Jonathan Milan, Jasper Philipsen és Corbin Strong, itt nagyon későn kezdtek, illetve hogy nagyon nagy távolról indultak a többiek, mert ez volt az a szakasz, amikor Abrahamsennek 20 méteren múlt, hogy hazaérjen egy egészen drámai befejezése volt ez a Tirrenónak. Úgy itt nekem, igen. Azt szeretném kívánni, szerintem tök jó az, hogyha az utolsó kilométerek egy kicsit emelkedősek, még hogyha a legvége lapos is, és nem kell nagyon emelkednie, mert hogy a felvezető sorok tök könnyen szét tudnak esni, és tök látványos sprintek tudnak ebből születni, és akár hazaérések is, de itt most nem csak hazaérésről van szó, hanem hogy nem volt felvezető vonata senkinek sem, amúgy ebben az évben nagyon kevés nagy versenyen volt szerintem ideális felvezető sor, még akár az UAE körön is csomószor voltak változások ebben. Milán nyert tehát a negyedik szakaszon, ötödik szakasz, és hát nem ez az egyik legfontosabb szakasz eddig az évben, hogy Jonas Vingegaard, Juan Ayuso és Jai Hindley. Ugye Jonas Vingegaard hát egy kicsit talán váratlanul egy olyan hegyen támadott a San Giacomon, ami ugye a magyar kerékpársport történet egyik legfontosabb hegye, ahol nem hegybefutót rendeztek, hanem még egy lejtmenet is hátra volt, de Vingegaard úgy érezte, hogy meg akarja támadni a világot, vagy Tadej Pogacsárt, képletesen értve.
Nem, Bence. Bence.
Jó.
Te vagy az IFS pólóban.
Jó van. Hát én az IFS pólóban most kitörülhetem körülbelül, amilyen formában vannak, de hogy szerintem a nyilatkozatok alapján és a forma alapján, meg leginkább ez alapján, szakasz alapján azt lehet mondani, hogy talán magabiztosságban, önbizalomban és lehet formában is Vingegaard most van a toppon az összes szezon számítva, mielőtt jöttünk a izébe. Tehát nem mindenkit nézzük bele, az őt tekintve, hogy ő ezt mondta az elmúlt megjelent, ugye ez a legviccesebb dolog volt, hogy ugye a Tirreno egyszer úgy jelent meg, hogy se tudta, hogy mi az a kék trikó. Ugye ez eléggé vicces volt, mert ugye úgy jöttek neki oda, de hogy...
Mindenkit a díj érdekel, szóval
igen, azért igen. Az... És akkor ugye erről is beszélt, hogy nyilván a díj, meg nem tudom, de hogy a viccet félretéve magabiztosnak tűnt, nem nagyon volt itt gondolkozás, nyilvánvalóan az időfutamon veszített valamennyit, de ez nem nagyon zavarta meg, és egyszerűen tényleg, tehát hogy Ayuson látszott, hogy próbálkozik, meg próbál vele, de hogy nem nagyon lehet ezt az embert úgy igazán megfogni. Nyilván ez kicsit hasonló ahhoz, hogy beszéltünk a múltkor Pogacsárnál, hogy mi van, ha valaki itt van, és vele versenyez, és akkor ez most jelen esetben talán Pogacsár lenne, hogy akkor más lenne az eredmény, sok a ha. Nagyon-nagyon jó formában van, nagyon okosan támadott, tőle egy kicsit meglepő módon szerintem azt, hogy tényleg nem egy hegyi befutón támadott, vagy ott hozta be a legnagyobb támadását, hanem már úgymond egy ilyen szakaszon. Hát ez véghez vitte, és konkrétan a legnagyobb előnyét, és ezzel nyerte meg úgymond az összetettet, tehát hogy ez a nap van.
Egyébként a pre-média training Jonas, az nekem, hogyha egy kerékpáros lenne, aki a kedvencem, az az ő lenne. Tehát amikor ilyeneket kérdezett, hogy melyik a kék trikó, olyan, mintha Räikkönent hallgatnám kedvesen gyerekkorában, különösebb csúnyaszájúság és pejoratív tartalom nélkül. Egyszerűen csak eszméletlenül is kerékpáros, és full vakon van a csávó amúgy mindenhol. Tehát, hogy így nem tudom. Örülök, hogy a kis oroszlánt megismeri. Nem, alapvetően amúgy így még mindig beszélünk, hogy milyen időpontban, milyen formára lehet következtetni. Hát most még ugye nyilván ezeken az egyheteseken, ezek alapvetően felkészülési versenyek, meg ilyen versenyvisszarázódások. Nem, egyetértek veled, Bence, hogy amúgy talán Jonas-t így az idén, tehát a következő három év kerékpározása arról szól, hogy állítható-e valaki három hetesek tekintetébe Jonas ellenfeleként szerintem. Ezzel kapcsolatban fog menni. És most azt látjuk, az a tendencia szerintem, hogy Pogacar nagyon sok oldalú kerékpáros, de a következő két évben, hogyha ő nem dobja el az összes álmát, és amúgy ezt a sok oldalú kerékpározást, akkor nagyon nehezen fog tudni, vagy nem fog tudni felérni hozzá. És amúgy ennek egy tökéletes bizonyítéka az, hogy a Tirénón, nem tudom, tavasszal az összes embernek, aki amúgy még számíthatna mellette, és az összes ember, aki egyébként tök jó formában idejött, és élete formájában van, szerintem Juan Ayuso is, neki egy olyan szakaszon, ami nem felfele végződik, hanem benne van még egy lejtmenetezés is, ami egyébként Vingegaardnak pontosan a hát, tehát pontosan egy ilyen nagy hiányossága, hogy nagyon jó kerékpárkezdő legyen, és egy ilyen nagyon veszélyes, mohoris típusú ereszkedő váljon belőle.
Szerintem ez tavalyra már változott. Tehát, beszéltünk nyilván ugye előzéten is a Vingegaard kerékpárkezeléséről, és hogy tehát, ott ugye a Murva kapcsán jött kontextusba, vagy szóba, kontextus szerintem másodjára használom rosszul a mai adás során, szóval, hogy szóba, de hogy azért a tavalyi túron már tudott adni a legtöbbeknek, tehát hogy lefelé tud menni, lehet, hogy nem úgy technikás, hogy nem tudom, két kavics között el tudja crosszozni a kerékpár, de hogy amúgy rohadt jól tudja, hogy melyen éveken kell lemenni. Ez most persze nincs már nála annyira.
Persze, ez egyértelmű, hogy nem egy nagyon rossz ereszkedő, de én még azért, tehát hogy jó, értem, fejlődött, én még mindig nem mondanám veszélyesnek.
Veszélyesnek is.
Főleg egyébként, amúgy nem tudom, szóval akik körülötte voltak, meg utána érkeztek meg, egy ereszkedés után, egy nem túl ilyen, ugye a végprofil is olyan volt, ahol még amúgy lehetett volna rajta hozni egy kicsit, mert nem volt ez a nagyon magas, nagyon meredek, ami neki amúgy fekszik, hanem egy ilyen kis tingli-tangli volt, ahol még amúgy, ha összeáll egy üldözés, akkor még vissza lehet fogni rajta egy 15-20 másodpercet. Na, és így adott ezek között a körülmények között adott 1-12-t Ayuso-nak. És szintén 1-12-t Hinninek. Ami beszédes.
Javarész, amúgy ugye a hegyen összejött már ez az 1 perc, egy nem túl nehéz hegyen. Ez egy 26 perc, 5 másodperces menet volt, és nagyon hasonlított a Jebel Hafidhoz, ahol ugye Fanétvert nyert, és Attila is jót ment. Összehasonlításképpen 800 méterre rövidebb, hogy most Jebel Hafid, de hogy nagyjából össze lehet hasonlítani, és a Vingegaard most ment 6,68 watt per kilogrammot, ami Tour de France forma, Hindley ment 6,3-at, és nagyjából Van Aertvelt is 6,3-at ment a Jebel Hafiden, és természetesen nem lehet összehasonlítani, de hát, hogy azért, hogyha Jai Hindleynek, aki amúgy egy nagyon jó versenyző, és egy potenciális Grand Tour dobogó, ekkora különbséget tudsz leadni, az egészen félelmetes, és akkor még a másnapról nem is beszéltünk. Itt amúgy Hindit szerintem, hogy Ayuso-t kiemeltétek, és az azért jó, mert hogy szerintem az, hogyha Juan Ayuso-val egy most úgy néz ki, hogy 100%-os Juan Ayuso-val tud menni Jai Hindley, az nagyon bíztató, főleg majd, hogyha beszélünk leginkább majd a Nidze kapcsán, itt a Bora ki az erős, ki nem az erős kérdéséről, hogy az egész párbeszéd szerintem főleg a Twitteren leredukálódott arra, hogy most a Vlasov átveheti a Roglic-tól a kapitányi szerepet, és hogy jogos kérdés, nyilván a Párizs-Nizza után beszélünk róla, de hogy amúgy Jai Hindley Jonas Vingegaard mögött szerintem nagyobb a második erő tudott lenni, ez most így minden relatív, de hogy ez egy nagyon erős szakasz volt is eleve Tirreno a részéről. Illetve még itt azért ki kell emelni ugye Isaac Del Torót is, aki hirtelen most már a legnagyobb hegyeken is a legnagyobb hegyi menőknek tud egyelőre segíteni, hiszen Ayusonak volt a fő segítője, de hogy gyakorlatilag végigüldözte Jonas Vingegaard, 20 éves, elég biztatónak tűnik ez ismét tanúbizonyságot kapott. Amikben ki szeretnék emelni, hogy Erik Mász első versenye volt, és ezen a szírszarhegyen simán leszakadt, és konkrétan Iván Sosa, az elfelejtett Iván Sosa simán verte a csapaton belül.
Ez amúgy, ne haragudjatok, de nem olyan rossz. Bocs, van egy érvelésem, amivel szeretném megvédeni Erik Mászt. Tavaly nagyon hamarra időzített egy formát, és ott emlegettük folyamatosan, hogy úristen, de jó, Mász! És idén meg amúgy nem feltétlenül rossz az, hogyha ő amúgy egyformás, vagy neki ez fekszik jobban, vagy ez a felkészülés, vagy nem akarnak 2-3 píket ellőni, nem látunk bele az idei edzés vezetésébe, ne akarjunk nagyon bölcset mondani, nem néz ki olyan jól, mint tavaly nézett ki jól, mint tavaly ilyenkor, ahogy kinézett, úristen, nagyon nem volt magyar. De ne akarjuk őt eltemetni. Szerintem lehet, hogy ez csak bölcs, lehet, hogy ez csak kivárós, még adni neki még egy esélyt.
Ez abszolút igaz, ez egy kicsit én voltam most húzott. Amúgy még a San Giacomo kapcsán ki kell menni, hogy Attila most ugye felvezető ember volt, ő kezdte a hegyet, és ő vitte be az első ütést, és aztán nem, hogy most bent Telet követte. Nem tudom, hogy mi volt az oka, hogy végül is Telet később volt, mint Attila. Én annyira ennek nem örültem, megmondom az őszintét, de hogy ez most lehet tényleg csak az, hogy a kicsit a betegség és a gyengébb forma miatt inkább most egyel hátrébb vitték a sorban Attilát, és nyilván persze Telet tehetsége megkérdőjelezhetetlen. 6. szakasz. Jonas Vingegaard, Juan Ayuso és Jai Hindley, ez volt a sorrend. Szintén ez már egy hegyi befutó volt, és szintén egy brutális Jonas Vingegaard erődemonstráció, úgy, hogy a csapata nem volt annyira elől. A Borát láttuk, és nagyon, nagyon aktívan láttuk a Borát, ugye, ha jól mondom, akkor Lenny Kamna vezette föl Jai Hindleynek, aki bele is rúgott a pedálba, és megpróbálta leszakítani a többieket, de hát és amúgy Ayusót még sikerült is úgy, ahogy, de hát Vingegaard nem, és Vingegaard visszakínálta, és hogy volt a támadás, most nem néztem meg, de hát, hogy azért egy 5 kilométerrel a végelőtt eldölt nagyjából ez az egész történet, mert ahogy Vingegaard megindult, az megint csak az volt, hogy kész, nincs miről beszélni.
Nem, de az amúgy, ami nekem még feltűnő volt, hogy itt pont annyit ment, amennyit kellett. Meg volt ez a támadás, megcsinálta, és onnantól konkrétan beült utazó üzemmód, és befejezte a szakaszt. Nem akart annál többet. Megmutatta, itt vagyok, adott neki 26 másodpercet, 6 kilométerre a végelet, ahogy mondtad, belerugott a pedálba, és kész eldőtt. És azért mondom, hogy ez így egy szempontból kápráztató, tehát hogy nagyon, nagyon jól látni, más szempontból, mert egy kicsit már előre félek, hogy mit láttunk a Tour de France-on, addig rengeteg sok minden történt, szóval, ja, még kicsit odébb van.
Valaki azt hiszem a Cycling Graphs nevű Twitter oldal, aki szokott adatokat gyűjteni, hogy ő az, ezt a Monte Petránot azért már azzal hasonlította, mert hogy teljesítményben a tavalyi zsüplenes pogácsáros túlos menéssel összevetető márciusban javatokat nézzük, és megint az van, hogy természetesen nem lehet egy-egy szakaszt egymásra húzni Pepitába, de hát mindenképpen márciusban erős, bocsánat, benne húz.
A vatlatolgatásban tényleg csak annyit mondanék el, hogy amúgy abban még annó kaptunk egy kommentet Cser Gábortól, amikor amíg a túr nem kezdődött el tavaly, és abban van nagyon, nagyon éles szakadék, nagyon nagy szakadék, nagyon éles váltás, nagyon nagy szakadék, hogy amúgy igen, nincs értelme egyheteseken wattokat latolgatni, azért, mert egy hetesből nem derül ki, hogy amúgy mennyi a hosszú távú teljesítő képességed, és egy és egy 3 hetes verseny között pont 2 hét a különbség. De amúgy pont Jonas erős nagyon abban, hogy a 3. héten is erős legyen. És egy ilyen, lerakom a wattot most a egymást követő 2 hegyi szakaszon, az nem hasonlítható ahhoz, amikor majd a 3. héten hegyre kell menni a túron. És amúgy egyébként Vingegaard meg ebben jó. A 3. héten hegymenésben jó. A 3. héten még fel tudom venni a szénhidrátotban, vagyok jó. Le tudom erőt tenni, vagyok jó. Jó Pogacsárnál most. A jelenlegi tudásunk szerint.
Ez így van, szóval ezt a nyilván ez a zsüplendes példa, ez egy kicsit, hogy mondjam, ilyen zsurnalista példa volt, hogy hasonlítsuk össze, hogy attól még nem kéne, hogy ilyen, azt gondoltuk eddig, hogy nem kéne, hogy ilyen szinten menjen, és valóban inkább, hogyha össze lehet, akkor egyhetest egyhetessel valamilyen szinten, vagy a tavalyi hegymeneteket az idejekkel. Montepetrano már többször is szerepelt a Tirreno
útvonalában. Itt az 5-4-jel kapcsolatban még csak egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy amúgy tök jó volt Del Toro-nak a kiemelése, Jakab. Én Ben O'Connort azért így még oda szeretném tolni a pakliba. Nem hatalmas nagy teljesítményt, tehát hogy nem kimagasló teljesítményt láthatunk tőle, de a konzisztenciája ott van, és az nagyon rendben van szerintem, hogy ő így odaér, ott van, top 5, top 6, ezek jó helyezések. Ezek, amik amúgy stabilan bent tartják őt az élvonalba, és még mindig egy olyan játékossá, egy olyan kerékpárversenyzővé teszik, akire lehet rakni az izit.
Ugye a Sanchez-on elment végül is Hindley-ekkel és Ayuso-ékkel, és próbálta együtt üldözni őket Pogacsárral. Ben O'Connor ezt leszakította, de az van, hogy Ben O'Connor így a Giro dobogóra oda fog tudni érni, na jó, odaérhet, mondjuk ezt inkább. És ezért nem értem a barát, hogy Hindley-t miért nem teszik be a Giro-ra, csak ezt akartam.
Meg hát amúgy megszakította őket, ez a Hindley-Ayuso megszakította O'Connort, de utána sajáton felért, és amúgy nem kapott sokat, ő sem. Két másodpercről beszélünk.
Párizs-Nizza. Mehetünk tovább. Ja, Jonas Vingegaard megnyerte ezt a körversenyt. Még, ez nem lett volna.
Igen. Még volt egy Stage 7 Jonathan Milán, igaz? Vagy ezt erről beszéltünk?
Nem, azt kihagytam valóban. Ugye Milán, Kristoff és Csimolaj lett a hetedik szakasz. Milán két szakasz tudott nyerni. Ez egy igen jó kezdet, és ugye az időfutamon is jól ment. Majd a klasszikusok kapcsán többet beszélünk róla. Azt hiszem a jövőben Párizs-Nizza, sprinterekkel fejeztük be, sprinterekkel kezdjünk. Első szakasz Coy Pedersen Pitti. Az, hogy Pitti képes sprintelni, az, vagy hát tudjuk, hogy sprintelni tud, de hát, hogy most már ilyen gyorsan itt tud lenni a legmagasabb szinten, az lenyűgöző. Második szakasz Declan Pitti Groenewegen. Declannek kijött végre a lépés, azért már tényleg az UAE-kora lehetett látni, hogy ő nagyon komoly kis sprinter. Itt amúgy feljött aznap az a téma, és erről kicsit akkor titeket is megkérdeznélek, hogy Tudor versus Uno X. Hogy egy kicsit sok...
Harc.
Hát a Proconti krémje sok pénzzel, innen vagy onnan. Valaki olajból, valaki háborús bűnösök számláinak költségvetésével. Na, szóval...
Sziasztok! Hello!
Hello! Megérkeztünk, igen.
Most lebombáz minket Svájc, köszönjük szépen.
De akkor nem, Svájc semleges, ugye. Szóval, hogy csak az állítás az, hogy ha megnézzük az Uno X-et, megvették Kristoffot, és nyilván ott van egy ilyen emocionális háttér a Norvég sorba, de hogy egy idősödő, sokat kereső sprintert vettem meg, még mondjuk a Tudor nem egy svájciba bízott, hanem Declanbe, és Declan most ott van a legjobb sprinterekkel. Mi a jó irány ilyenkor? Mert nyilván az UNOX-nek van egy krédója, amit tökre adunk, és ez fontos, tartsuk magunkat ehhez.
Az a gond szerintem, hogy mondjuk az UNOX-nek nagyon nagy igazolások, meg nagyon nagy emberek ilyen scam-mozik lennének, de amit nem tudnak egyszer megtenni. Tehát, hogy ez nem fér bele most. Vagy lehet beleférne, de nem fog scam-mozol a trackből.
Hát, vagy Vingegaard.
Jó, azt nem is akartam, tehát hogy az inkább reálisabbat akartam egyen mondani. És hogy... Nem tudom, tehát amit a múltkor is mondtam, hogy szerintem ami jól működik a Tudornál, nyilván van egy rohadni pénz, azt szerintem viszont nem habzsolják és tapsolják el, hanem inkább fektetik bele ténylegesen a lényegesen több edzőtávot mentek, nagyon nem cseréltek a csapaton, az edzőistába fektetnek, ugye nyilván technika is meglegyen, ilyesmi, azért Cancellara nem csak azért van ott, hogy pofázzon, hanem azért próbál valamilyen úton segíteni, és ez nyilván a sprint felvezetésre vonatkozik, de unblock az, hogy ott egy ilyen embert magad mellett tudsz, az is számít. Plusz, hogy tényleg ez a csapat majdnem 2 éve nem igazán változott, nyilvánvalóan, nem tudom, focis példák is lehet megint mondani, és akkor Mednegúz megint megörül, hogy azért egy csapat, ami össze van szokva, és nagyon keveset változtatsz rajta, lehet szintet fog folyamatosan tudni ugrani, és egy másik ligában, egy felsőbb osztályban is jó tud lenni, mert egyszerűen annyira össze van szokva, és olyan jól működik, hogy ez egyszerűen kijön nehezebb versenyeken is, és nehezebb versenyzők ellen is. Nyilvánvalóan van való ennek egy küszöbe és egy limite is ennek, és azt így nagyjából szerintem most kezdjük megütni, de mondjuk a Tudort abban a szempontból, hogy kíváncsi leszek, hogy mondjuk Grand Touron vagy Istenet teljesítenek, klasszikusan olyan teljesítenek, és akkor azért most egy Párizs-Nizza azért egy elég jó példa volt arra, és az UAE Tour is, hogy azért a legkomolyabb sprintekben már oda tudnak menni, és nem egy hatalmas név Martin Declan, de hogy már ott van, hogy az összeszokottság, és az a, azt, amit tőle elvárnak, azt megcsinálja, és semmi többet nem kérnek tőle. És ezt viszont eszméletlenül jól csinálni. És ezt, igen, cserébe ott van egy Krisztofod, akit imádok, szeretek, csak hát basszus, tehát ő már nagyon kifele megy. És mondjuk most pont egy kicsit ellenpélda volt az, hogy azért egy Jonathan Milan azért is megverte, mert szembeszél, meg Jonathan Milan, de hogy Jonathan Milan nincs ott, tudom, hogy nincsen, ha azt a szakasz Krisztof Olszénk be tudja húzni. Tehát, hogy nem nincs hossz formában, de azért mégis összehasonlít az, hogy kimenő versenyzőt egy éppen valószínűleg élete formájában növő versenyzőt.
Igen, ez az összehasonlítás, amíg ez az összehasonlítás amúgy lehetetlen, addig az Uno X meg a Tudor összehasonlítása valamennyire lehetséges. Rövid távon az Uno X, Tudornak a taktikája látszik jobban bejönni, csak ezek az északi népek a hosszú távú játékokban jók.
És... Hát csak hogyha elviszik az összes norvégot, meg bárkit a Viszmához, a apám, ezt nem mondhatjuk.
Hoppá.
Mindegy. Akkor értem, szép dolog, csak hogy nem tudjuk végül is csinálni azt, amiért leszerződtünk. Vagy megvált, mindegy.
De ez meg megint ez egy ilyen külön, egész külön rész, hogy amúgy azok a csapatok, akik developmenttel foglalkoznak, azok hogy tartják bent a tehetségeket. Ez egy ilyen igazságtalan dolog alapvetően. De hát pénz. Sikerek, ígéretek, felszerelés, csapat. Tehát, hogy kell egy... Nem lesz elég megtalálni, bárki így gondolja, nem lesz elég megtalálni a következő Tadej Pogacsárt 5 éven belül, meg a következő Jonas Vingegaardt 5 éven belül, hanem kell köré egy csapat is, akivel amúgy őt meg tudod őrizni, akivel szintet tud lépni, akit a csapat már elég magas szinten van. Jonas nem azért teker a Vizmalebben, mert itt kapja a legtöbb pénzt, hanem azért, mert állít maga egy csapat egy olyan infrastruktúrát, egy programot, egy performance managementet, egy segítő gárdát, mind úgy, mint szonyőrök, és mint versenyzők tekintetében, ami biztosítani tudja neki, hogy megnyeri a Tour de France-t. Csapat sport, amit egyedül nyerünk.
És közben elgondolkoztam Chris Froome-on, hogy ő kicsit másban van most, azt hiszem. De amúgy azért a Giron majd, ha azt nézzük, hogy ott lesz egy Coy, Declan, Merlier 3-as, az egy elég jó sprinter fogat lesz, és jó kis sprinter lesznek majd a Giron. Már nem is tudom, hogy hol hagytuk abba. Ja, csapat időfutam, UL, JQ, IF. Erről ugye nehéz beszélni, mert leesett egy ponton az eső, tehát hogy egy kicsit igazságtalan finish érkezett ott a Quickstepnél, vagy bocsánat, ezt fel kellett volna írnom, de hogy azt hiszem, hogy a második részén a pályának kaptak valami 40 másodperc körüli hátrányt, mert leesett az eső, és egy ilyen csapat időfutamon, ami nem is olyan hosszú, a legtöbb csapat időfutamon, ami olyan hosszú, az soknak számít, tehát erről nehéz beszélni. Negyedik szakasz.
Bocsánat, meg kell kérdezzek valamit. Rátippeltek-e, hogy egy győztes beérő hány UCI pontot szerzett ezen a csapat időfutamon?
Egy győztes beérő?
Igen, ezért már segítettem, hogy nem a csapat kapta összesen a UCI pontot, hanem hogy fejenként egy győztes belépő hány UCI pontot kapott?
40.
50.
Nem, az egész, egy időfutam egésze, és azt osszák szét versenyzőről, hogy egy beérő 8,57 UCI pontot kapott.
Ja, persze.
Ezért a beérésért. Bocsánat, a fun fact hétfőnek nektek kednek valószínűleg. Vége, mehetünk tovább, bocsak abban.
Na, ahogy, igen, ez jó. A negyedik szakasz, igen?
Egyet csak akartam, hogy majd ezt utána majd a Roglic összefoglalásnál, és itt azért kijön az, hogy még ennyien nem voltak összeszokva. Tehát, hogy nem tudom, kicsit olyan érzésem volt, mint hogy Roglic abban a zónában ment, hogy gyerekek, ez a Viszma, nyomom neki, és a szakasz felé volt két ember. És onnantól figyel, vissza kellett veszedni
magát. Úgy beszélünk a TTT-ről, nagyon menő volt amúgy az Ineosnak a chain kirakni social médiára, de a TTT
de alapvetően
olyan szám, amit nem gyakorolsz, mert nem számít.
Jó,
nem
gyakorol, azt, hogy
egyedül jó TTT-t mész, vagy ITT-t mész, az jó egyedül is. Csapatban nem gyakorod, mert marha veszélyes gyakorolni, nincs hol gyakorolni. Amúgy valójában összehozni mindenkit, rájutatni a TTT-re, egyszerűen csak logisztikailag komplex, és nem számít. Nincs olyan 3 hetes, ahol számítana.
Jó, mondjuk akkor vegyük azt, ha mondjuk az idei túron 3-7-es lett volna, vagy lett volna a csapatidőfutam, számít.
De figyelj rám!
És a Vuelta-n a kezdő szakasz.
Akkor ezt tudom mondani, a Vuelta-n a kezdő szakasz, és akkor kislagol valami öreg bácsi megint, azt mindenki pofára esik.
Tudom, mert láttam Jakab arcában, hogy amikor ezt így mondom, hogy nincs olyan 3-7-es, ahol elszámít, akkor a Jakab arca az 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 arc volt, ahol a Vuelta első szakasza ízét tekakolt ezek a sarokban.
Azok sötét percek.
Hagyjuk, azt kivágjuk. És amúgy hidd el, Bence, hogy annyira igazad van, hogy ha a túron lenne egy TTT, akkor amúgy a Vizmaleb kibírálna egy Forma 1 pályát, hogy TTT-t gyakoroljon, nem tudom, 3 hetente egyszer, és Jonaszt átreptetni a világ másik oldalára, ahol sikerült pályát foglalnia, hogy ezt meg tudják tenni. Akkor egy kompetitív dolog lenne a TTT. Imádnám, csak még akkor is benne van az imperfekció, hogy egy slagos bácsi, higgyétek el, hogy a Tour de France TTT-t is gajra vágja.
Jó, nem, én itt arra gondoltam egyedül, hogy nagyon-nagyon el volt mérve az, hogy ki milyen formában, és ki mennyit tud neki menni. Tehát nekem ez volt a nagyon szembetűnő és feltűnő. Utána szakaszokon láthatjuk, hogy egy bizonyos úriember igenis jó formában.
Hát amúgy egyébként ez azért is baj, mert hogy nagyon nehéz rádiózni TT közben. És hogy amúgy nem tud elmondani, nem tud elmondani, 60-nál nem tud elmondani, amikor te is meghalsz, nyélen vagy, izé, csukott szemteli gáz, rugdosod a pedált, és akkor nem tud elmondani, hogy 2%-ot vegyél már vissza, de a többet ne. Tehát nagyon nehéz ezt amúgy kommunikálni ezzel kapcsolatban.
Negyedik szakasz. Szentelko Buitrago és Luke Plepp a végén elszökött, és Buitrago nyerte ezt a sprintet. Plepp vezetett ugye nagyon sokat, mert ő a sárga trikóért is ment, és Skelmos nyerte a rest of the best sprintet. Szentelko Buitrago elképesztő formában tekert, de teljesen feleslegesen ezt majd később talán kibeszéljük jobban. Ötödik szakasz, ismét egy sprint, Cole Pedersen, Ackermann. Úgy nagyon jól néz kell idlő track, de azért nekem mindig elgondolkozok azon, hogy megéri. Igen?
Ackermann, bocsánat, Ackermann, csak ennek örülök.
Igen, Bencének van egy különleges kapcsolat a Pascal Ackermannnal.
Mind a ketten imádjuk a Nutellát, köszönöm. Sziasztok.
Igen, igen. Hát másnap majdnem összetörte a fejét gyakorlatilag ugyanába. Beszélt.
Nem vicces.
Vagy ezt akartam mondani, hogy Pedersennek tök jó felvezetéseket ad Stuyven és az egész csapat, de hogy Pedersen nem tudom megérje igazából hosszú távon sprintelni ilyen nagy menők ellen, mert ki fog kapni Mats Pedersen a legtöbbször. Tudsz olyan helyzeteket teremteni, hogy nagyon hosszút nyitsz, nagyon szenvedsz, abban jó lesz Pedersen, de hogyha csak egy sima sprint van, Pedersen nem fog nyerni egy World Tour sprintet nagyon. De persze ezzel is gyakorol arra, hogy megnyerje majd az Ottvár és hasonló versenyek összes szakaszát, és majd a klasszikusokon is persze jó legyen. És akkor hatodik szakasz, ami már egy kicsit ominózus is lett, a vége. Skelmose nyert, McNulty a sárga, Jorgensoné, ekkor még csak a fehér trikó. Itt mi történt, hogy Evenepoelék lemaradtak? A komplett világ lemaradt? Bence.
Szerintem nem a Quickstep, de lehet Remco ketten együtt. Szerintem még mindig ők abban a zónában voltak, hogy Primož Roglič fogja, vagy akarja megnyerni, és fogja az utolsó két szakaszon még robbantani. És nagyon-nagyon ráfigyeltek, és tök későn eszméltek arra, hogy hú, várjatok, most ő se fog itt menni. Én akkor itt mi a tökömért ültem, és amúgy kicsit ilyen érzésem volt az egészen. Mert amúgy Remco, most nem mondom, hogy megint ha, de hogy ezt a versenyt akár meg is nyerhette volna, ha ezen a szakaszon nem úgymond mélázik el. Csak nyilvánvalóan azt is hozzá kell tenni, hogy Remco akart volna ezek után, az emberek után menni, akkor lényegesen nehezebb dolga lett volna, tök mindegy, milyen tudott volna nekik oda tenni támadásban, mert őt mindenki vissza akarta volna hozni, és vele mindenki akart volna menni. De ez kicsit ilyen, ez a klasszikus egy szakasz volt, amit vagy Remco, vagy a Quickstep, vagy közösen kicsit így nem úgy sikerült, ahogy volt.
Hát ezen a szakaszon azért fontos, hogy 52 másodpercet kapott Remco ettől a Skelmose, McNulty, Jorgensen triótól, és a GC-t 30 másodperccel bukta el. Tehát itt volt az a tip, az a nézegetés, ami amúgy szerintem, vagy ez meg a következő szakasz volt, az a két nézegető szakasz, ahol amúgy a legnagyobb hiba, hogy abakusszal számolsz az autóban fél részegen. És na, és itt nem mondod azt a versenyzőt fél, hogy most pedig menned kéne. Mert ha amúgy ennyit mondasz, hanem Kónak valószínűleg megy, mint az állat, és így nem tudták, hogy mi a végjáték, meg nem tudták, hogy hogyan jön ki a matek, és ez ilyen súranó pályán, tehát ez nem egy ilyen ordító GC győzelem, hanem egy ilyen...
De ezt így kell. Ezt ki kell használni.
kijön. És akkor csináljuk meg, és megcsinálták. És ott amúgy egyébként szerintem ott egy matematik, ez egy kalkulációs hiba. Magas volt a fű, és nehéz volt a levegő.
De hogy, szóval azért az a bajom, hogy Everpool többször hibázott. Többször hibázott már a karrieresen, hogy nem tud olvasni dolgokat. Amúgy az utolsó szakaszon is, most akkor persze elengedhetjük innent a listát, hogy ott egy csomószor szerintem tök értelmetlenül ment Jorgensennak, aki amúgy mehetett volna. És nagy volt az előnye Jorgensennak, és erre erős is volt Jorgensen, szóval nem azt mondom, hogy le tudta volna szakítani, de hogy ott is az volt, hogy minek mész végig Remco. Menjen Jorgensen, akinek szintén érdeke, tekintve, hogy McNulty-t azon a ponton le akarta szakítani. De mindent Evenepoel elvált a Jorgensen, csak beállt mögé, aztán utazott onnantól kezdve.
Szerintem ez megint egy kicsit ilyen szisztematikusabb probléma, de igaz, hogy a rész lebontásban egyetértek, hogy ez egy utazós volt, ez egy utazós setup volt. Itt szerintem Remco-nak az lehet a problémája, hogy vagy képtelen átlátni ezeket a komplex versenyszituációkat, ami nem oké. Ami akkor nem oké, hogyha te akarsz egyedül döntést hozni, vagy akkor oké, hogyha amúgy ordító előnnyel versz meg másfél perccel, vagy 3 perccel versz meg mindenkit egy egynaposon, vagy egy szakaszon, tehát hogyha a neved J-vel kezdődik, és Onászra végződik, vagy ha a neved T-vel kezdődik, és Adeira végződik, akkor oké, hogyha amúgy ilyen toronyórával mérhető különbségeket tudsz adni, de ő nem tudott toronyórával mérhető különbségeket adni a Párizs-Nidzán, cserébe nem tudta kiszámolni, és még ez is oké, akkor, ha van egy olyan csapatszervezeted, aki amúgy kitaktikázza helyetted, és úgy látom, hogy most Remco Evenepoelnak nincs. Tehát nincs meg a brute force, nincs nyerserő, nincs meg a saját tudása ehhez, hogy elég fifikás versenyző legyen, és nincs mögötte a csapat, aki tudja, hogy ez a szenárió valóságos.
Az eleje megvan.
Az eleje megvan. A nyerserő megvan, a legnagyobb probléma szerintem azzal van, hogy egyszerűen az elmúlt években azt a fordulatot láthattuk a Kristappen belül, hogy Remco-nak egyszerűen túl nagy teret adtak olyan szempontból, hogy saját maga dönthessen, mondhasson mi egyéb. És ezt nagyon sokszor látod, ahogy kommunikál a csapattársaik, amikor hegyre mennek föl, ahogy kiordít, amit odamond, és elmondom, hogy néha tényleg kell egy olyan kemény szó, hogy azt mondod, hogy jó, akkor most így csináljuk, és ezt lehet ő érzi, viszont úgy érzem, hogy a csapat egy kicsit ebből az egészből vagy kivette magát direkt, vagy egyszerűen nem akarnak már ők sebbe bele nagyon ugatni, ami nem egy jó dolog, mert igazából azon az egy versenyző múlik az egész csapatnak akár az összeversenye, hogy sikerül, és hogyha most erre az egészre úgy nézünk vissza, hogy azon a szakaszon már pedig oda mondták volna nekünk, hogy Remco, baszki, mentek, menjél, tök mindegy, mi történik, erős vagy, menjél. És itt még ezzel még mindig azt mondom, hogy inkább így süljön be, mint sem, hogy ült a valagán, és lehetséges azon a szakasz után, amúgy tök jót kommunikált, nagyon jót mondott az utána szakasz után, hogy ezt elnézték, ezt benézte, ez nem úgy sikerült, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tanulságos, és nagyon örülök neki, mert ilyeneket ritkán csinált eddig, de hogy inkább néztem volna meg azt, hogy tényleg meghalazol a két következő hegyen, hogy megpróbálja őket utolérni, és inkább leszakad ettől a csoporttól, de megpróbálta. Mert még mindig arra azt mondod, hogy jó, akkor ezt ebből így tanulunk. Mintsem ebből lehet kevesebbet tanulsz, de mégis tanulságos maradt, és a szakasz utáni nyilatkozat is szerintem erre tanúbizonyságot ad.
Ugye a végül is a döntő támadás az 18 km, 20 km-rel a vége előtt történt meg, és már ott előtte a hegyen amúgy Roglic is próbálkozott, gyakorlatilag Roglic csak az volt a legjobb pillanata ebben az egy hétben. Tehát, hogy amúgy persze lehet, hogy Evenepoel abban volt, hogy figyelj, most egy percig még ő is mondhatja azt, hogy most jó, szuszogjunk egy picit, mert azért most ez nekem sem esett annyira jól. Még amikor Bence beszéltél, még arra is gondoltam, hogy nem-e van-e az, hogy annyiszor mondjuk neki, hát nem mi mondjuk úgy neki, de beszélünk róla, hogy figyelnie kell jobban a taktikára, és érettebben kell lennie, hogy ezen a ponton egy kicsit túlságosan érett akart lenni. Igen, és végül is ez most pont rosszul jött, de amúgy is egy Párizs-Nidzáról beszélünk, ez egyáltalán nem kellemetlen, mert amúgy, ugye, ahogy Bencevel, minket te mondtuk, szerintem azért nyerserőben ez nagyon komolyan jól nézett ki az egész egy hét neki, de akkor egy kicsit pörgessük, nagyon jókat támadott, mint Jorgensen, mint McNulty, mint Skjelmose. Ugye a hetedik szakasz, ugye ez egy rövidített, könnyebb szakasz volt, Alexander Vlasov jó pillanatban tudott losszolni, az esélyesek nagyjából egy sorba jöttek meg, Evenepoel és Primož Roglič követte Alexander Vlasovot, és akkor a nyolcadik szakasz a híres nidzai körözés, Evenepoel, Jorgensen, Vlasov. Evenepoel nagyon akart menni, Evenepoel szerintem egy kicsit túltolta, de végül is be tudott jönni egy támadása, miközben amúgy az, hogy már a hegyelején támadott, az utolsó előtti hegyelején, hogyha jól mondom, a Koldo ezelőtt, akkor azt az utolsó előtti hegyen támadott, igen, akkor ott még egy kicsit túlságosan a hegylábánál akart menni, és a hegylábánál nem fogsz tudni támadni, mert még nem fáradtak el a vetélytársait, ez megint ott volt, de hát amúgy meg azért visszanézve Evenepoel egyszerűen baromi erős volt, szóval el tudott szakadni egyértelműen, és Jorgensen vele tudott menni, beszéltünk róla, itt azon, hogy Jorgensen volt olyan erős, mint Evenepoel. Vagy legalább 50-50 közelben volt.
Ezt mondom, hogy ezt nem tudták lehet belőni azon a szakaszon, mert nyilván ott elment, ott egy kicsit elbabolósan el tudott menni. A következő szakaszon az, hogy Jorgensen nem volt rossz, de hogy lehet erre a Quickstep is ebben a pushon számolt, hogy Jorgensen az utolsó napon ezt ennyire összeraki, mert jó, talán egy minimálisan nehezebb pillanata volt, de ezt a számítva végig ott volt. Tehát, hogy tök jól ment, utazott, és a végén körülbelül olyan is volt, hogy Nesse akkor nyert meg a szakasz. Tehát, hogy lehet nem így volt, de amúgy letette a telefont Remco, és akkor mindenki boldog volt.
Újra mennybe megy az amerikai kerékpársport. Tök jó az éra. Nagyon jó, igen, az éra. Itt van McNulty, itt van most már megérkezett Jorgensen, itt van Sepp Kuss. Pozitív dolgokat tudok erről csak elmondani. Ilyen, ha megint, bocs, hogy ilyen felfelé, nem tudom, kifele exponálok, de hogy igen, szerintem az így egy tök jó irány.
Tök valid, ez egy tök jó látni ezeket az embereket, igen.
Igen, ugye a Twitteren körbeért ez a kép, hogy ők azért Európában is együtt versenyeztek korábban. McNulty betegséggel küzdött az UL Tour után, kérdés, hogy végül is, hogy pont ez az 1% hiányzott, hogy el tudjam menni a többiekkel. McNulty formája elvileg most a szezon elejére lett felépítve. Jorgensennek még valamilyen szinten most fog jönni a jobb a klasszikusok. Nagyon provokatív vagyok, ha azt mondom, hogy Jorgensennek sikerült az, ami Attilának nem sikerült másfél év alatt?
Kicsit, igen, vártam erre a kérdésre. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ja, erős ez a srác. Tehát, hogy amit a klasszikusokon lehozott, tehát ez szerintem ezt is felülmúlja. Tehát, hogy egy látszott az, hogy mi jöhet ki belőle a Movistarban, és ugye amit ő is nyilatkozott, hogy direktben rákérdeztek tőle, hogy mi a különbség, és azt mondja, minden más. És most tényleg én imádom, szeretem a Movistart, de azért egy Viszmáról beszélünk, és ebből látszik, amit szerintem előtte mondott Pendegúz, hogy Jonas Vingegaard nem véletlenül teker ott, mert lehet, hogy Jonas Vingegaardnak ez a csapat és ez a csapat azt a pénzt megadná, de hogy ez a csapat minden versenyzőből szerintem, ha kifejezetten figyelnek a versenyzőre, akkor végképp, de amúgy minden csapattag elmondhatók megpróbálják kihozni a maximumot abban, amiben ez a csapat azt látja, hogy ő a maximumot ki tudja hozni. És nyilvánvalóan itt most haza fogok egy kicsit beszélni, bízom abban még, hogy Attilának is lesz pillanata, és tudja, hogy lesz pillanata, de most ez a srác úgy érkezett meg ebből a csapatban, mint egy üstökös, szenzációsan ment a klasszikusokon, megnyerte a Párizs-Nicát. Nyilvánvalóan az, hogy megnyerte a Párizs-Nicát, az nem jelenti azt hosszú távon, hogy ő most itt jövőre a túron, ő lesz a csapatkapitány, mert nyilvánvalóan ott megy Jonas Vingegaard, de lehetséges az, hogy most a közeljövőben, vagy ebben a szezonban, vagy akár következő szezonban is, ha egy hetes nézünk, ha több három hetes nézünk, és ne a túrt, akkor lehet majd a Jorgensen, szóval hamarabb meg fogja kapni az esélyt, mint Walter Attila jelen pillanatban.
Igen, nekem is az a legnagyobb problémám, hogy az eddigi eredmények alapján amúgy Jorgensen váltja be azt a... vagy ő váltja valóra azt az ígéretet, amit így jött és letett a Visma Labshez, és ő most közelebb áll ahhoz, hogy én valószínűleg hamarabb öntenék ebben a srác most sokkal több bizalmat, hogyha nálam kéne lenni a Zizinek, és ezt csak objektívan mondom, mint nem tudom. Tehát, hogy most ezt mondom, hogy a legcsúnyább és a legegyszerűbb legyek, PCS-en őt raknám bele a kövibe.
Azért bízunk, hogy majd az előttünk álló Katalánykör, az pont Attilának lehet valamilyen szintű áttörés.
Nem rakunk rá nyomást.
Nem úgy tűnt, de igen, legyen így. Még egy kérdés muszáj a Párizs-Nicá kapcsán, hogy már nagyon sokat beszéltünk, de hogy ugye a Vlasov Roglic kettős ugye kommentben is kérdezték a csoportban. Primož Roglič elvesztette a varázsát, Primož Rogličot nem szereti a csapat, Vlasov lesz a kapitány, Roglič túresélye elment, ezek a kérdések jönnek föl. A válasz?
Nem.
Az ebben cél.
Nem, szerintem nem. Nyilván a csapat időfutamnál mondtam azt, hogy az kicsit rossz volt nézni, de szerintem megbeszéltük, hogy ezt így el is könyvelhetjük, így kicsit félretehetjük.
egy pont itt, bocsánat, csak hogy én ezt nem értem, hogy miért nem indítottak el egy szír-szar versenyen Rogličot. Mert ezt... nézze meg, hogy mi hogyan főzünk előző este, hogy hogyan van a busz, hogyan szól a sportigazgató a Füledre verseny közben. Ezek semmi dolgok. Nem rontotta volna az edzéstervét, hogy ez megtörténik, és az egész ilyen kommunikációban, hogy valahogy Vlasov jobban tudott reagálni, és nem csak az erő miatt, hanem hogy támadásokban is jobban ott volt, és így gondolom, hogy a kommunikáció is jobban működött közte és a csapat között, mert hogy Vlasov már régebb óta ott van.
Igen, ez egyik, meg szerintem az, hogy Vlasovnak nagyon ilyen redemption szezonja kell, hogy legyen, mert nem biztos, hogy meg fogják tartani. Tehát, hogy Vlasovnak itt valami ordinári nagyot kell villantania, és akkor itt egy Jaihindit nézve a másik oldalon, aki ellen kéne valószínűleg ezt az ordinári nagyot villantania. Ez is benne van. Most én nem mondhatok arról senkit, hogy ki hogyan túlsúlyos meg valami. Primož Roglič még nem abban a üzemmódban működött szerintem ezen a Párizs-Nizzán, mint ahogy mondjuk 2021-ben, vagy amikor pont szegény igen, amikor lesprintelt el ott a végén, ugye azon a szakaszon, de hogy, hogy ez nem az a Primož Roglič ilyen szempontból, de én ebből azt nem akarnám még emiatt leírni egyből. Nyilvánvalóan ez nem az volt, amit megszózhatunk, hogy pont ez az a március, április, Primož Roglič ekkor bombaformában van, rohadt jól megy. Lehet most a Bora egy teljesen másik felfogás, és ő is egy teljesen másik felfogással állt ennek az egésznek neki, és azt mondták, hogy figyeljetek, megnézzük, kipróbáljuk. A összességében úgy az utolsó öti szakaszig még ez nem is nézett ki annyira szarul, az utolsó szakasz ez meg pont egy Primož Roglič-es szakasz lenne megint, ami nem úgy sikerült, hogy szerették volna. Ettől függetlenül ez lehetett volna milliószor rosszabb is, és benne Guzel mondja, hogy lehet, miért nincs igaza.
Röviden.
Röviden. Amúgy csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy Vlasov helyében én is várnám a pillanatot, amikor Roglič gyengének mutatkozik, mert nagyon félek attól, hogy kiírnak engem a szerződésemből. Csak ennyit szeretem volna hozzátenni, hogy amúgy jogosan, tehát hogy valaki a Vlasov felé hajlik, akkor jogosan kelti ezeket a média híreket, mert itt amúgy az ő ázsiójának jut ez, Rogličénak nem. Amúgy csak azt annak szeretnék ennek a hiedelemnek véget vetni, amit Bence így felvetett sporttechnikailag, hogy már vége van a kerékpározás azon részének, ahol elfogadható, hogy a téli edzőtáborból, vagy a téli pihenésből úgy készülsz vissza, hogy rajtad van 4 fölösleges kilogram. Nem, ez not happening. G-vel happening. Most majdnem nagyon csúnyát mondtam.
Nem.
Majd Torinóban lesz egy csúcsformában.
Ez így van!
Bocsánat, még csak annyi, hogy Vlasovnál, hogy nem tudod kiadjuk, hogy Vlasov kapni fog egy jó szerződést egy jó csapatnál, ebben biztosak vagyunk, tehát hogy így azért kicsit saját magáért is, mert nyilván nem egy ilyen Wismánál lesz kapitány, de...
Az UNOX-ben.
Nem, szerintem akár egy IF-nél is, vagy egy...
Hol a sítják?
Hol a sítják? Te majom!
Menjünk. Na, sokat beszéltünk erről, de remélem élveztétek. Milán Sanremo, ugye az első monumentum a szezonnak, felsír egy Strade de Bianche azután a mondat után, de hát azért mégiscsak a 115. kiadás. A kérdés az, hogy megcsinálhatja Tadej Pogacar végre valahára.
Két versenyt gyűlölünk értékelni, ezt te is tudod, Jakab, amikor már felteszed a kérdést. Nem lehet a Strádit meg a Sanremót, nem lehet prediktálni. Ez a verseny egy vicc abból a szempontból, hogy megjósolhatatlan. Nem tudom.
Oké, de hogy a Csipresszán meg fog próbálni támadni Tadej Pogacar, vagy hát most is a Poggióra hagyja?
A Poggió nem üti le szerintem Thunderbolt. Szóval a Csipresszán meg kéne próbálni támadnia. Viszont hát az a baj a Tadej Pogacarnak, hogy ő Tadej Pogacar. Pont ez a baja. Tehát, hogyha ő itt elmegy, vagy előre kerül már a tetejére a versenynek, akkor itt szerintem Van der Poel nem fogja hagyni őt elmenni. Amúgy azért érdekes, ez a verseny, mert ez amúgy valamennyire személyes is. Tehát, hogy ez a két csávó amúgy barátkoznak. Egyre egyértelműbb. De tudjuk, hogy ők amúgy nagyon jóban vannak. Ők egy ilyen bromance-t folytatnak a kerékpár világába, viszont most meg fogják gyilkolni egymást. És amúgy, ha én Tadej Pogacar lennék, akkor én biztos, hogy a Csipresszán támadnék, nem hagynám a Poggióra. Kisebb a Poggió, lazább. Láttuk, hogy tavaly is úgy mennek már felfelé, hogy gyakorlatilag nem tudsz ilyen hegyre menős effortot beletenni, mert ez inkább egy hosszú punch nekik, ez a hegy. Bármennyire is furcsa ez.
Bence?
Én nem tudom, én végre várnék egy mezőnyhajrát, ami nem lesz, ami nem tudom elképzelni, hogy legyen.
Mezőnyhajra és hogy... Danny Van Poppel.
Nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy itt 5-6 vagy annál több ember megjelenjen egyszer együtt a célba, hogy ilyen klasszikus legyen.
Szóval az Juve nyilatkozta, hogy ő már nem is hisz ebben, most lehet nem Juve, de valamelyik Ausztra, hogy az már nincsen gyakorlatilag a mi lesz.
Nincs, mert hogy tényleg ez, amit 28-1-re elmondunk, hogy egy összetett versenyző is megnyerheti, egy jó Pipo Ganna nem fogja megnyerni, de egy Pipo Ganna típusú versenyző is megnyerheti egy Mathieu van der Poel, megnyerheti egy Zsugalan Alfie, megnyerheti egy Michal Kwiatkowski. Tehát tényleg is ez az, amit mondott Benegúz, úgy nézze be a versenybe, hogy 25 esélyes van, és az a 25 esélyes nem is egyenlően esélyes, de tényleg odaér bárki. Azt gondolom, hogy vagy elbambulásból lehet, amikor visszaérnek, vagy ténylegesen, mert az, hogy valaki a podzsom fölfele idén megnyeri, azt nem nagyon tudom elképzelni.
Amúgy egyébként én azért nem gondolom, bocs, és utána Jakab a szavadat és a gondolatodat ne feledd el, mert szerintem azért nem lesz az alszik a mezőny szenárió a dologban, mert amúgy mindenki fél Tadejtől, hogy ő amúgy tudjuk most már a Sanremo óta a Strade óta tudjuk, hogy ő tud 90 előtte indítani, és attól rettegni fog mindenki.
Na, én arra gondolok, hogy egyedül az elbambulás az akkor lesz, mikor van egy 8-as csoport, és valaki hátulról lepipálja őket
lesz a lejtmenet. Lesz 8-as csoport?
Vagy mit tudom én, egy pár ember, és hátulról valaki elmegy mellettük. Ezt tudom elképzelni. Ezt most ezt látom előre.
Jakab?
Én szerintem meg fogja jelenteni egy Pogacsár. Ez bizonyos szempontból egy kifejezetten gyenge Milan Sanremo. Nyilván itt a Mathieu van der Poel, akinek az első versenye lesz, és Mathieu van der Poel egy csoda, egy fizikai csoda, de mondjuk a tavalyból indulunk ki a Strádéból, ott Pitcockkal nem tudta tartani a lépést egy támadásnál, az első verseny napján úgy értve. Persze változhatott ezer dolog, azóta máshogyan mehettek neki, de hát, hogy ez a minta áll előttem egyelőre, nyilván ez csak egy egyéves minta. És ki más? Tehát most végigmehetnénk a komplet rajtlistán. Nyilván ugye eleve szóba jöhetne Wout van Aert, aki idén ugye egyáltalán nem versenyez Olaszországban. És hát ezen túl még Tom Pidcock, aki ugyan azért nem mozgott rosszul Arensmannal együtt a Tireno Adriatico, kifejezetten jó hegymeneteket tudott hozni. De amúgy érdekes, most a kettő nagy versenyéből, ugye az Omlopra és a Strádira gondolok, amúgy pont azt látjuk, hogy támadásokkal valahogy nem tud annyira jól menni egyelőre Tom Pidcock. Nyilván az ő akár downhill képessége, tehát lejtmenetező képessége az ott van. Talán még tempót is tudna tartani a síkon Pogacsárral, de hogy amúgy, ha Pogacsár megindul, ki tudja letámadni a Csipresszán. Mondhatjuk erre, hogy a komplet mezőny, az egy erős érv, de szerintem az fog történni, hogy a Csipressz elején megy egy brutális tempót majd az UAE, mint ahogy egy kicsit ugye láthattuk akár a Strade Bianchén is, és nem fognak annyi embert kiszórni, mint a Strade-n, mert kevésbé nehezek a körülmények, de ki fognak szórni sok mindent, és a Csipressz egy pontján megpróbálnak a lehető legvégéig maradni Pogacsár, és mivel ott össze-vissza lesz a mező, hogy nehezen lehet üldözni, és Pogacsár azt megpróbálja végigcsinálni onnan. Még összeállhatnak a mezőnyben, aláírom, de hogy ha valaki képes Pogacsárra felvenni a mezőnyt egy komplet mezőnyen, aztán egy Pogacsár.
Amúgy egyébként szerintem már a Csipressz előtt tudni fogjuk, hogy ott pontosan mi fog történni. Én azt kicsit hiányolom az UE startjéből, hogy amúgy Valens nincs itt a nyújtott teljesítménye után, mert ugye most a jelenlegi rotában nincs benne.
Ez még azért lehet változik.
Igen, változhat, de most Kovi, Hirsi, Langen, McNulty, Novak és Diego Ulissi van benne.
Azért csak egy nevet te is mondasz, azért mondasz te is egy nevet benne, Gusz.
Aki kompetitív lehet?
Nem, aki megnyeri. Megkönnyítsem a dolgot, mondjam az előbb?
Mats Pedersen.
Az igen. Én Laportot akartam mondani.
Nem mondom Laportot, de még amúgy, szóval, hogy amúgy valójában igaza van Bencének, amúgy egyébként minden csapatból, most végigmegyek, nem? Végigmehetünk gyorsan rajta. Alpecin-től ott lesz Van der Poel, Arkea B&B Hotels, az nem egy csapat. Aztán a Kazaksztán, ők nem tudnak helyre menni. Bora, ott van Fanpoppel. Kofedis, ők nem bicikliznek. Koratek, ők sem. Decathlon, hagyjuk. De eddig két embert azért tudtam mondani, kettő, akkor az IF-nél azért én se Paul ezt nem írnám le olyan nagyon teljes mértékben, szerintem...
Nincs tavalyi formájában azért.
Nincs tavalyi formájában. Betiol, köszönöm tényleg, Betiol ott van. Négynél tartunk, azért a grupa
lából... Szerintem Marin van der Bergen úgy, hogyha úgy van, egy kis csoportos minden van der Berg ott lehetne.
Igen.
Öt, tessék. Én a grupamából...
Négyes fél.
Négyes, jó, még inkább a négynél tartunk, jó? FDZ, hát azért küngölt amúgy szerintem, tök jogosan bele lehetne számolni, de még mindig inkább négynél tartom a kezemben.
De Stefán Küngnek ugye sajnos a felesége elvetélt, úgyhogy nem hiszem, hogy ő most olyan formában van.
Akkor sajnálom.
Bár igen, pont mert... lehet végül is egy történet ebből, hogy emiatt belerakol ami extra, de...
Inkább négynél tartom még mindig. Ineos, Ganna ott van, rá figyelni kell. Pitcock ott van, hat. Intermarché. Tessék?
Kwiatkowski.
Nem. Hat. Intermarché. Bini ott van, rá figyelni kell. Hét. Izrael, Primertek. Corbin Strongot talán meg lehetne említeni, de... Little Track, hétnél tartunk. Bocs, Jakab.
Nem csak Strong szerintem, megint csak ilyen Fandelberg-szerűen egy kis-supportos
pillanat.
Jól alakulhat úgy.
Nyolc. Megadom, de a kettő, két fél. Little Track, Matt Pedersen, egyértelműen figyelni kell rá. Jonathan Milan, az azonnal 9, figyelni kell rá, 9 emberre kell figyelni a mezőnybe. Stuyven, jó, oké, nem hagyhatod őt se elmenni, ezt még talán megadom, 10.
Nem, Stuyven nem.
Stuyven jó, 9, visszamentünk 9-en áll a bidding, köszönöm. Lotto Destiny.
De valaki? Bocs, álljunk meg a tracknél, csak egy kérdés, hogy most, tehát hogyha ők a sprintre bazíroznak Milánnal, vagy egy Pedersen Poggio támadással? Tök érdekes helyzet.
Pedersen Poggio Milán a sprint. Pontosan, ahogy elmondtad.
Tehát, hogy igen, itt azért nem viszel el, vagy azért jössz két, azért tartasz két kártyát a kezedben legalább, vagy azért vagy okos, hogyha két kártyát tartasz legalább a kezedben, úgyhogy nincs nálad egy egyértelmű esélyes, de kilenc embert már felsoroltunk, akire mindenképpen figyelni kell. Mert hogy tudsz mindenre dobni egyet. Mehetünk tovább, vagy még álljunk egy kicsit a Lidl-nél?
Nem, ennyi, mehetünk.
Oké, és Lotto Destiny?
Deli nélkül nincs esélye.
Deli nélkül ugyanis így gondolom, hogy nincs esélye.
Fanhills.
9.
Tud elmenni egy támadásra, de Fanhills
nem szemes pillanat. Fanhills nem az a nagy
pillanat. Movistar? Hát én nem látok senkit, akitől nagyon rettegni kéne. Szerintem itt nem, igazából nem.
Mert Csimolá ugye szerzett egy harmadik helyet az egyik Tirreno sprintben, de igen.
Szóval 9. Quickstep? Hát... Itt megállok egy icipicit. Lulut én már nem veszem most bele az emberekre, akire amúgy halálosan figyelni kell. Viszont Asgreen azért illene odafigyelned. Nem? Jó, 9. Tudod mit? Tudjátok mit? Annyira nem kaptam egy igent sem, hogy 9-nél tartunk.
De illene odafigyelni, de bizonyos szempontból lehet, hogy Kasper Pedersenre jobban.
Igen.
Tudjátok mit? 9. Team DSM? Nem. Nem, ha itt nem adtuk meg se Asgreennek, se Lulunak, se senkinek közülök, akkor én azt mondom, hogy a Team DSM-ből gyakorlatilag senkire nem kell figyelned. A Jacobból szerintem UN-re kéne figyelned, mert ő amúgy nagyon-nagyon kellemetlen helyzetbe tudja hozni a szituációt. Esetleg Plepre?
Nem, szerintem nem tud ebben.
Matthews-zal, hogy mi volt a Párizs-Nizzán?
Hagyjál a Párizs-Nizzán Matthews-zal. Nem beszélünk róla, fájdalmas pontja ez a kerékpárizésemnek. Team Jake, igen, még mindig...
Mauro Schmidt még annyi, azért Mauro egy naposokat tudod ennék, hogyha nem is robbant be az idei formája.
10,5. Polti Kométa? Nem. Jumbo Visma. Team Visma, Easybike, Christoph Laportra figyelned kell, Olaf Koira figyelned kell, az 12,5 összesen. So far so good. Tudor?
Meyerhofer, fél.
Fél, 13. Emirates, Pogacsár, 14, nem hozom fel hírsit, hagyjuk. 14, Uno-X.
Szerintem Várán Sold és Krisztof is ott lehet.
Igen, akkor az egy fél, 15.
Fél, 15.
Nem.
Okay.
Nagyon szeretem őket, de nem.
Igen, Bakren, Victorius.
Mohorič.
Hát, Mohorič.
És Fred Wright.
Mohorič.
Miért? Amúgy Tonali egy jó sprintben szerintem simán ott lehetne.
De... Öcsém, az jó lenne. Figyelj,
hát. Hogy látjátok ezeket a szenáriókat egymást? Érdekes. 16 ember. És ebből a 16 emberből, akit felsoroltunk, mondjuk 12-nek elég csak egy nagyon pici szerencse ahhoz, hogy jókor rúgjon bele, jól álljanak a csillagok.
Nem azért, de hogyha most McNulty meg Hirschi nekiáll tempót menni, nem tudom, Langen, Novák már az utolsó, a Csipre szereti 20 kilométert megnyomja 56 kilométer per órával, ki fog ebből elmenni?
Senki.
Tadej Pogacar. Max Tom Pitcock.
Pont ez az...
Esetleg Matthew van der Poel.
Tehát a Csipre szám el fog szakadni Pogacar, én ezt most elve biztos vagyok. Az, hogy onnan vissza tudják-e hozni, az lehet.
De,
de akkor kooperálnia kell kocsiknak egymás között. Hányszor látunk ilyet kerékpársportban?
Hát,
hát azt kell láttuk, hogy azt láttuk, hogy Kajsa tempót megy valakinek.
Amúgy lehet, mert hogy
nem kocsi nélküli kooperáció is létezik ebben a sportban.
Szóval azért lehet kooperálni alapvetően.
Milyen a doma?
Amúgy, tehát még ha úgy lenne mondjuk, hogy Pogacar csak a podzson tud elmenni egy kis csoportos sprinttel, szerintem egy csomó esetben még ott is esélye lenne.
Figyelj!
Nyilván nem Kolyjal, vagy még talán Pedersen is biztosan veri. De ott már amúgy lehet.
Abba gondolj bele, amúgy Jakabnak, ha egy értelmes csapatfőnök, akkor ez a fejében van mindenkinek. De a Jakab feltételezése egy teljesen jogos, és egy tök érdemes, és tök okos feltételezés. Van hátra pontosan 22 kilométered, a finish előtt, mikor elkezdett a Csipresszel. A Csipresszel 6 km hosszú, a Csipresszel 1 km a vége előtt belelendítesz, ami eszméletlenül brutálisan nagyot. Ne induljunk most ki a Strada Bianca, hogy 80 km-t tudod menni, benne van, el tud menni egyedül ez a srác rovacsokat. Ha ott el tudsz úgy indítani, lejtmenetben nem szar a srác. Síkon, tempómenésben, időfutamban nem szar a srác. A Poggiót le fogja tudni küzdeni. Egy kicsit össze fog mindenki vakulni, hogy mi a tök történt a Csipresszel. Nem mondom, hogy ezzel meg is nyeri a versenyt, de ezzel szerintem tök valid, hogy egyrészt padhelyzetbe hozza a többieket, gondolkozni kell, össze kell működni, és lehet ezt ki lehet használni. Viszont ténylegesen ebben lehet a Stradai építeni, mert ott volt az az indítás, és ott volt előtte az a csapatmunka, ami nyilván nem ugyanaz a kettő, mert rendes ország volt, máshogy van, az időjárás is rovató kérdéses. Tehát, hogyha tök jó idő van, Tadej Pogacar ezt meghúzhatja. Ha tök katasztrófa idő van, akkor is egy jó ütlet amúgy ebből a szempontból. Nem mindegy, hogy szembeszél van-e. Mindegy. Ez egy tök valid dolog, amit Japán mond. Ennyit akartam mondani.
Egyébként
ez lehetséges.
Csak a jó verseny égisze alatt meg kell jegyezem, hogy Van der Poel pedig pont jó abban, hogy ezeket a 22 kilométeres fogcsikorgatva, a saját örlőfogadat elharapva, a végén úgy a célba érve, hogy csak leesni van erőd a bicikliről, végtűri. Csak ennyit akartam hozzátenni, de minden, amit elmondhatok, igaz. Egyetlen dologra szeretnék kérdést kapni tőletek, nem a versenygyőztesére vagyok kíváncsi, mert azt már elmondtuk. A Poggión vagy a Csipresszen történik Jakab szerinted a győztest? A versenyt eldöntő támadás.
Szerintem meg kell próbálják a Csipresszen.
Bence?
Meg kell próbálják a Csipresszen, de a Poggio aljába fog eldőlni. Konkrétan azért, ami odaérnek. Én így gondolom. Az, hogy a Csipresszen lesz az a támadás, ami megindítja úgy a versenyt, hogy az onnantól van minden.
Csak még egy utóirat, amit már azt mondtam, hogy csak Pitcock tudja felvenni, ahogy Van der Poel is fel tudja venni, bocsánatot valamiért, azt kifelejtettem a sorrendben, de elmondtam, hogy miért nem bízok benne. Na, ennyi volt szerintem már, bocsánat, tehát nem beszéltünk végül is sem Philipsenről, sem Lani Martinezről.
Elég azon mind a kettő.
Tessék?
Elég azon mind a kettő, leszálltunk.
Tehát nem tudjuk még igazából, tehát hogy nem is baj, csak gondoltuk, bedobunk egy ilyen témát is. Ez volt már a Sonka szeretelő. A jövő héten elvileg megpróbáljuk elindítani a Patreont, ha nem, akkor ezt elmondjuk, hogy nem így van. Én nagyjából leadom a munkáimat majd március 15-éig, úgyhogy addigra majd. És megyek Tatabányára a hétvégén, de nem Bencéhez, hanem kézilabdát fogok nézni. Szóval majd akkor összerakjuk, és akkor elindítjuk a Patreont, és hogyha tudtak is támogatni minket, akkor szerintünk tudunk extra tartalmakat nyújtani, és jobb tartalmat így mindenek előtt. Ezt előre is köszönjük, ha megteszitek. Most meg bocsi, ez 1 óra 10 percért, de a minden szerintem hosszabb lesz, majd nem tudom. Sziasztok!
Hello!
Hello!